Folytatódik az aréna, a műsor mai vendége Sanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes. A jelenlegi adatok és információk szerint milyen hatással van a KKV szektor szereplőire a koronavírus járvány okozta gazdasági helyzet? Kiket érint leginkább? A legkisebbeket, a nagyobbakat, a közepes vállalkozásokat lehet-e már erről tudni?
Én azt gondolom, hogy nem a méret oldaláról érdemes ezt megközelíteni, hanem leginkább arról, hogy mely területen dolgoznak ezek a vállalkozások. Azt látjuk egyértelműen, hogy vannak szektorok, amik különösen is érintettek. Gondoljunk itt a turizmusra, ahol gyakorlatilag megszűnt az elmúlt hetekben, vagy az elmúlt másfél hónapban már. Részben a külföldi turizmus az jogi okok miatt sem, és a belföldi helyzet is az, hogy itt sem annak az időszaka van, a magyar embereknek sem lehet a hatályos szabályozás szerint most nyaralni és egyéb hasonló szolgáltatásokat igénybe venniük. Tehát azt látjuk, hogy itt van egy olyan szektor például, amelyik a GDP-nek egy jelentős százalékát állítja elő. Vannak benne kisebb és nagyobb szereplők, a GDP 8%-a tartozik a turizmushoz, több mint 200 ezer ember érintett, és bizony ők nagy bajban vannak, komoly támogatásra és komoly segítségre szorulnak. Ezért is döntött a kormány már rögtön a legelején, amikor a válság elindult, hogy számukra külön támogatásokat és speciális segítséget is nyújt. És ráadásul ebben a szektorban arra is föl kell készülni azért, hogy egy lassabb visszarendeződés lesz talán, mint az élet többi területén. Külföldről sokkal később fognak érkezni a turisták, tehát arra is föl kell készülni, arra is meg kell csinálni a terveket, elő kell készülni, föl kell készíteni rá a teljes szektort, hogy a belföldi turizmusra hogyan tud még nagyobb hangsúlyt fektetni. De lehetne említeni a szórakoztatóipart, lehetne említeni egyébként számos szolgáltatásnak az igénybevételét. A kereskedelemnek is különböző területei vannak, hiszen az élelmiszer kereskedelemben nem jelentkezik, legalábbis messze nem akkora mértékben. Sőt, voltak hetek, amikor látványosan megnőtt a kereslet, és nem pedig csökkent, míg más alágazatokban viszont okoz problémát. Nézhetnénk a közlekedést is, taxisok számára is speciális segítséget nyújtottunk, egyébként részben adó támogatásokon keresztül, részben pedig új lehetőségeknek a biztosításával. Hiszen megszületett az a rendelet, ami lehetővé teszik, hogy a taxis társaságok is bekapcsolódjanak például a házhozszállításba. Egyszerűsítettük például a házhozszállításnak a szabályozását, mert azt gondoljuk, hogy fontos részben az emberek oldaláról, hogy hozzájussanak azokhoz a termékekhez, amiket meg akarnak vásárolni, részben pedig a vállalkozások számára is, az éttermek számára is különösen fontos, a kereskedelmi cégek számára is különösen fontos, hogy ők is működni tudjanak ebben a megváltozott világunkban. És ezért a házhoz szállításra sokkal, de sokkal nagyobb igény van, mint amit korábban tapasztalhattunk. Az online megrendeléseknek a száma látványosan növekedett. Így például a taxisokat abban is segítettük, hogy most, amikor jóval kevesebb utas jelenik meg náluk, akkor átállhassanak az áruszállításra, együtt dolgozhassanak éttermekkel, együtt dolgozhassanak egyéb üzletekkel, és értelmes és fizetést, megélhetést biztosító munkát tudjanak végezni. Úgy, hogy egyébként ez minden magyar ember életét és napi bevásárlását is segíteni tudja. Tehát ilyen programjaink is vannak. Ebből is látszódik, hogy különböző módon lehet segíteni az egyes szektorok számára.
És azt így április második felében tudják-e, már látható-e, hogy nagyságrendileg mekkora a segítségre szoruló KKV-k köre?
Azt hiszem, hogy most még nem az az időszak van, amikor ennek a számvetését érdemes elvégezni. Mi most azt gondoljuk, hogy minden olyan vállalkozásnak, minden olyan cégnek szükséges, hogy segítséget nyújtsunk az egyes programoknak a segítségével, amiről már részben korábban, talán majd a másik részről, meg a későbbiekben beszélünk, amelyek... akik dolgoznak és dolgozni szeretnének, akik megélhetést biztosítanak magyar emberek számára. És abban is segítséget szeretnénk számukra nyújtani, hogy egyébként már most fölkészüljenek a járvány utáni időszakra, és ott valóban a KKV-ink is el tudjanak majd rugaszkodni, addigra készen álljanak a technológiaváltással, új folyamatokkal, új lehetőségekkel élni tudjanak.
És ugye az új lehetőségeket szaporítaná, új lehetőség lenne a friss diplomások piacra kerülése is. Lapinformáció szerint a korábban számítottnál többeket, 110 ezer embert érinthet a könnyítés, miszerint idén mindenki nyelvvizsga nélkül megkapja, illetve megkaphatja a diplomáját. Miből adódik vagy adódhat ez a többlet?
Egy nagyon fontos intézkedésről van szó, kezdjük innen. Arról van szó ugyanis, hogy több mint 75 ezer ember, vagy 100 ezer ember gyakorlatilag nem kapta meg a diplomáját, hiába végezte el az egyetemi főiskolai képzést, tette le a záróvizsgát, csinált meg minden más szükséges feltételt, mert nem volt meg a nyelvvizsgája. És mi azt gondoljuk, hogy a nyelvismeret az egy fontos dolog. Érdemes nyelveket beszélni, és jó lehetőségeket ad a munkaerőpiacon is egyébként, ha valaki egy vagy több idegen nyelv ismeretével rendelkezik. Ugyanakkor ezekre az emberekre, akik egyébként sok-sok évet tettek bele a saját életükből, hogy elvégezzék ezeket a képzéseket, rájuk is szükség van olyan munkakörökben, amik diplomához vannak kötve a gazdaság újraindításához. Ezért döntöttünk úgy, hogy aki 2020. augusztus 31-ig záróvizsgát tett vagy tesz, annak eltekintünk a korábbi nyelvvizsga követelményétől is. Másrészt egyébként ezt az intézkedést az is alátámasztja, hogy azért ebben a helyzetben most nem olyan könnyű nyelvvizsgázni, nem olyan könnyű nyelvvizsgabizonyítványt szerezni, és nem lett volna fair az idén végzőkkel, vagy akár egyébként a korábbi időszakban végző egyetemi főiskolai hallgatókkal, hogyha azért nem kapják meg a diplomájukat, mert egyébként nehéz most nyelvvizsgázni, nehéz most nyelvvizsgabizonyítványhoz jutni. Még akkor is, ha közben egyébként dolgozunk azon, és a szükséges jogszabályi háttér már meg is született, még technológiai fejlesztések vannak hátra, de ez is csak napok, maximum heteknek a kérdése, hogy olyan módon is lehessen nyelvvizsgázni, amelyik nem érinti, nem igényel személyes találkozásokat, azaz online módon is le lehessen tenni a nyelvvizsgát. Erre több cég, több nyelvvizsga, vagy nyelvvizsgát kiállítani képes szervezet már fölkészült. Itt a rendszereiknek a fejlesztésének a végén tartanak, és hamarosan erre is lehetőség nyílik.
És várhatóan mikorra lehetséges az, hogy online nyelvvizsgázon valaki? Mert ugye, aki eddig nyelvvizsgázott, az egy viszonylag hosszú folyamatnak volt a részese. Egy, akár másfél hónappal a nyelvvizsga előtt jelentkezett, letette a nyelvvizsgát, majd egy-két-három hét múlva megjött az eredmény, és nagyjából ahhoz képest is néhány héttel később kapta meg a bizonyítványát, vagyis azért ez egy jó másfél-két, akár három hónapos folyamat volt. A nyelvvizsga, az online nyelvvizsga ezen gyorsít-e, vagy ezt gyorsabbá teheti-e? Mert hogy ugye, aki mondjuk a felvételihez, vagy akár a diplomához tenni, vagy tette volna le a nyelvvizsgát, neki már nem feltétlenül van két-három hónapja.
Egyrészt gyorsabbá is teszi, másrészt lehet előre dolgozni. Már vannak olyan nyelvvizsgáztatásra feljogosított szervezetek, akik elkezdték meghirdetni azokat a helyeket, amiket majd ezzel az új fajta metódussal tudnak biztosítani a nyelvvizsgázni szándékozók számára. Május elejétől, május közepétől egészen biztosan lehetőség van már ilyen módon is nyelvvizsga bizonyítványhoz jutni. Ami azt gondolom, hogy fontos dolog, annak ellenére, hogy most nem feltétlenül szükséges az idén diplomázók számára, hiszen az életben, a munkahelyeken és sok más helyzetben bizony igenis számít az, hogy valakinek van nyelvvizsgája, és ami még ennél is jobban számít persze, hogy rendelkezik-e megfelelő nyelvismerettel. Tehát mi minden fiatalt és kevésbé fiatalt továbbra is arra biztatunk, hogy tanuljon nyelveket, legyen birtokában legalább egy-két idegen nyelvismeretének.
És az jelezve lesz a bizonyítványban, hogy az online nyelvvizsga lesz valami fajta megkülönböztetés vagy jelzés?
Ez ugyanolyan nyelvvizsgának fog számítani.
A különböző tudományterületek között, visszatérve a diplomákra, hogyan oszlik meg ez a 110 ezer oklevél? Hozzávetőleg mennyi lehet a műszaki, bölcsész, természettudós, nem pontosan, de úgy nagyságrendileg?
Bőven van minden területen, hiszen nagyon-nagyon komoly számokról beszélünk. Bőven van minden területen olyan már végzett hallgató, akinek tényleg csak a nyelvvizsga hiányzott ahhoz, hogy megkapja a diplomáját. Itt gyakorlatilag föl lehetne sorolni a magyar felsőoktatásnak a teljes spektrumát. Nem hiszem, hogy érdemes itt különbséget tenni az egyes területek között. Azt látjuk egyébként, hogy a diákok, a hallgatók, vagy a volt hallgatók, nevezzük őket volt hallgatónak, vagy mondjuk úgy, hogy friss diplomások, és akkor ők is talán még boldogabbak. Tehát a friss diplomások nagyon örülnek ennek az intézkedésnek, érthető okokból, és az elmúlt napokban már számtalan kérdés és megkeresés érkezett a felsőoktatási intézményekhez. Itt mindenkinek egy kicsit a türelmét kérjük, vegyék fel nyugodtan a kapcsolatot a felsőoktatási intézményekkel, az intézmények is keresik a hallgatókat, mert itt bizony komoly adategyeztetésre is van szükség, mielőtt kiállításra kerülnek ezek a diplomák. Gondoljunk csak abba, hogy aki mondjuk 10 évvel ezelőtt záróvizsgázott, az lehet, hogy azóta megházasodott, megváltozott a neve, a lakcíme és egyéb adatai, és hát bizony emiatt szükséges, hogy leegyeztessék vele a felsőoktatási intézmények, és csak azután kerüljön sor a diplomáknak a kiadására. De ez a munka egyébként zajlik a felsőoktatási intézményekben, és azt tudom mondani, hogy ráadásul megfeszített módon érzik a felelősségüket az egyetemi vezetők, érzik a felelősségüket a tanulmányi osztályon dolgozó kollégák, és azon dolgozik mindenki, hogy a lehető leghamarabb minden olyan volt hallgató, friss diplomás megkapja az oklevelet, akinek az új intézkedésnek a hatására most már ki tudjuk adni.
És mire számítanak, nagyjából mennyi idő alatt lehet a diplomákat kiadni? Mert ugye volt egy határidő még korábban, hogy aki bemutatta a nyelvvizsgáját, és már korábban akár évekkel vagy 10 évvel ezelőtt államvizsgázott, akkor ő 15 vagy 30 napon belül megkapja a diplomáját. Ez most elég életszerűtlen lenne, gondolom.
Rajta vagyunk. A rendelet is szigorú határidőket szabott a felsőoktatási intézmények számára, tehát a szabályozási oldalról is igyekszünk rájuk nyomást helyezni, hogy ezt a munkát gyorsan végezzék el. Maguktól is egyébként ezt teszik. Azon dolgozunk, hogy ez a következő egy-két hónapban ez megtörténjen, de ez nem csak a felsőoktatási intézményeken múlik, ennek van egy adategyeztetési része, szükséges, hogy a hallgatók is, volt hallgatók, friss diplomások is együttműködjenek az intézményekkel, másrészt ennek van egy logisztikai ideje, ameddig a speciális papír megérkezik az intézményekbe, az intézmények ki tudják azt állítani, a szükséges aláírások azok megszületnek, és utána pedig postázásra kerülnek például ezek a diplomák. Ez mind-mind időt vesz igénybe, de rajta vagyunk, hogy a leggyorsabban, a friss diplomások számára lehető legkényelmesebben, és természetesen az egészségügyi magatartási szabályok betartásával menjen végbe ez a folyamat is.
és akkor egy oktatási szinttel vagy lépcsővel lejjebb, hogyan változik a szakképzésben az évvégi vizsgáztatás, illetve például a gyakorlati vizsga?
Az a helyzet, hogy a szakképzés az nagyon hasonló ilyen szempontból a közneveléshez, hiszen itt is tesznek a fiatal felnőttek érettségit, vagy sok esetben itt is tesznek a fiatal felnőttek érettségiket, erre nekik is lehetőségük van. Ugyanaz a szabályozás az érettségi szempontjából, mint a köznevelési rendszerben, azaz aki most fejezi be az iskolát, az leteheti az érettségi vizsgát, de nem kötelező. Aki szeretné, az ezt az ősz folyamán is megteheti. Mindenfajta retorzió nélkül, azaz az nem számít majd útvizsgának, meg javítóvizsgának, hanem ez a fiatalnak a személyes döntése is legyen. Arra törekszünk itt is, hogy a mostani helyzet az minél kevesebb problémát okozzon a fiataloknak, és ne kerüljön veszélybe az egészségük. Ezért aztán lényegében az oktatás kapcsán és a vizsgák kapcsán is megszűntek a személyes érintkezések a szakoktatás felületén is. A terveink szerint úgy fog kinézni ez a folyamat, hogy a komplex szakmai vizsgák esetében ugyanúgy csak írásbeli vizsga lesz, mint az érettségi esetén, az érettségi vizsgákat követő időszakban, és itt is ugyanazok a biztonsági szabályok lesznek életben, azaz kevesen tartózkodhatnak egy teremben, és számukra a szükséges egészségügyi védőfelszerelést biztosítani fogjuk, és arra kértük, arra utasítottuk az intézményeket, hogy a lebonyolításban résztvevő pedagógusok is inkább a fiatalabbak legyenek, tehát semmiképpen ne vegyenek részt ebben 65 év feletti pedagógusok. Szóbelik nem lesznek a komplex szakmai vizsgák esetében sem, viszont gyakorlati vizsgákra szükség van, hiszen a szakképzettséget, amiből aztán a megélhetését akarja a fiatal a későbbiek során biztosítani, hát azt valamilyen módon ellenőrizni kell, azt csak gyakorlati módon lehet ellenőrizni, az másképpen nem megy. A gyakorlati vizsgától nem lehet eltekinteni, de itt is kis létszámú, a védőtávolság biztosításával megvalósuló vizsgákra kell gondolni, és természetesen itt is lehetősége lesz a fiataloknak arra, hogy úgy döntsenek, hogy ő nem érzi magát biztonságban, nem szeretne most részt venni ebben a vizsgában, akkor dönthet úgy, hogy ő ezt nem szeretné, és majd az ősz folyamán leteszi a szakmai vizsgát, és ahogyan az érettséginél itt is arról van szó, hogy az nem javító vizsgának, nem útvizsgának fog számítani, hanem normál vizsgázási lehetőségnek. És engedjen meg még egy mondatot a szakképzésről, ami nem a vizsgához tartozik, de igyekszem minden egyes adandó alkalommal elmondani, hogy nagy köszönet illeti egyébként az intézményeknek a vezetőit, az oktatóit, a pedagógusait, és egyébként persze a diákokat, a tanulókat is, hogy nagyon példásan helytállnak a rendkívüli helyzetben, és mindenki komolyan vette ezt a helyzetet. Azt látjuk, hogy mindenki beletette, amit bele tudott tenni, hogy egyébként az oktatás ebben a nagyon megváltozott körülmények között is digitális eszközök segítségével azért ez tovább tudjon működni. Ezért hálásak vagyunk minden diáknak, a családjaiknak, és természetesen a pedagógusoknak is.
És mondjuk, aki úgy dönt, hogy ősszel teszi le a gyakorlati vizsgát, nekik lesz-e lehetőségük a gyakorlásra? Mert ugye az utolsó hetek, hónapok mindenhol a felkészülés, a vizsga felkészülésre való koncentrálás, az utolsó simítások, és hát akár a gyakorlati lépések finomítása. Aki most azt mondja, hogy inkább ősszel vizsgázna, ő akár szeptemberben kaphat lehetőséget az intézményében vagy volt iskolájában a gyakorlásra?
A járványügyi helyzet lehetővé teszi majd, és nagyon-nagyon reméljük, hogy lehetővé teszi majd, akkor természetesen ezen diákoknak minden segítséget meg fogunk adni ahhoz, hogy ősszel sikeresen tegyék le a vizsgáikat.
És így a műsor utolsó perceiben egy viszonylag összetett kérdés, hogy terveznek-e hosszú távon a digitális oktatással, tervezik-e a platformok, csatornák egységesítését, a gyakorlatok megosztását, és egy egységes rendszer felállítását, azért is, mert a szakemberek arra számítanak, hogy ősszel akár újra kialakulhat járvány, vagyis akár ismét szükség lehet a mostani tapasztalatokra.
Nagyon pozitívak egyébként a tapasztalataink a digitális oktatással és a digitális átállással, mind a felsőoktatásban, mind a szakképzés területén, és valamennyire a köznevelésre is rálátok, és ott is azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon jó példák, és nagyon-nagyon jó megoldások születtek. Még akkor is, hogyha ez azért, legyünk reálisak, sok nehézséggel és sok problémával jár, és nagyon sokszor attól függ, hogy az adott pedagógus hogyan tudta egyébként ezt az átállást megvalósítani. Vannak nagyon jó példák, és vannak, ahol látszódik, hogy még további támogatásokra van szükség. Én azt hiszem, hogy minden szereplő az jól vizsgázott egyébként, hiszen senki nem készült erre a helyzetre. Évek óta beszélünk arról, hogy a digitális oktatásra szükség van. Folyamatosan vezettük is be ezt egyébként a magyar oktatási rendszerbe, sok 10 milliárd forintot költve arra, hogy egyébként a szükséges eszközök ott legyenek a pedagógusoknál, hogy az iskolák informatikai felszereltségét azt jelentősen javítsuk, hogy előálljanak újabb és újabb digitális tartalmak. De ennek a folyamatnak nem voltunk a végén, nem arra készültünk, hogy ezt most be kell vezetni, hanem többek között arra, hogy majd egy év múlva itt egy látványos előrelépést tudunk tenni. Tehát nem a 2020-as évet tűztük ki magunk elé ebben célnak. De itt néhány nap alatt azt lehet mondani, hogy csodát tettek sok helyen pedagógusok és egyetemi tanárok is. Ezeket a jó gyakorlatokat meg kell tartani. Egy csomó olyan kreatív megoldás született, amit föl lehet használni akkor is, amikor az élet visszatér a normális kerékvágásba, és abban bízunk, hogy ez meg is valósul majd, és természetesen akkor meg kell majd tenni azt is, hogy azoknak, akiknek ez kevésbé ment jól, számukra a szükséges képzést, azt biztosítsuk nekik, adjunk további lehetőséget arra, hogy elsajátítsák azt a tudást, hogy lehet ezeknek az eszközöknek a segítségével tanítani. De azt hiszem, hogy abból azért, amit az elmúlt másfél hónapban történt az oktatás területén, nagyon sokat tanultunk, nagyon sok jó ötlet és kreatív megoldás született, amikre büszkék lehetnek a magyar pedagógusok, és büszkék lehetnek a magyar iskolák, és ezeket bizony meg kell tartanunk majd a veszélyhelyzet után is.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Sanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!